Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorában, a Fáraók Földjén műsorban. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és ebben a rovatban az Önök kérdéseire fogunk válaszolni. Három kérdésünk érkezett, mielőtt azonban ezekre válaszolnék, szeretném felhívni a figyelmüket a társaságnak a honlapjára, ahol érdekes dolgok olvashatók. A fórumba érkezett egy bejegyzés egy magyar grófnőről, aki az egyiptomi királynak a felesége volt egy időben, olvashatnak lovaspólóról, és van két pályázatunk is, amire szeretném felhívni a figyelmüket, a többi egyéb érdekesség mellett. Ebben a két pályázatban az egyik diákoknak szól, makettet kérünk készíteni, ókori egyiptomi stílusban. Gyakorlatilag olyasmire gondoltunk, mint amiket az ókori egyiptomiak a szolgaszobrokként elkészítettek, tehát különböző életképeket, jeleneteket, a részleteket a pályázatnál olvashatják. A másik pedig Magyarországra, itthonra szóló pályázat, a magyar hagyományokkal kapcsolatos 50-es, 60-as évekkel bezárólag nagyapáink, nagyanyáink, őseinknek a történeteiből, meséiből, amit hallunk, hogy hogyan éltek, miket csináltak, vagy pedig, hogyha valaki idősebb ember és maga is megélte ezeket az időszakokat, na mondjuk a 60-as évek, ahhoz nem kell annyira idősnek lenni, de még visszaemlékezik rá, akkor szívesen látjuk ezeket is leírva.
Azért kacarászom itt melletted, mert az 50-es, 60-as években ilyen segítségformájában én is kapáltam, kaszáltam, meg ilyen hasonló, szóval nem élveztem ezeket a dolgokat. Viszont nekem van egy ilyen történetem egy színésznőről, úgy hívták a hölgyet, hogy Duka Klára, aki szintén kiment Egyiptomba, ott ment férhez, aztán hazajött, és kinti barátaim révén itt igen jó kapcsolatban kerültünk. Az idősek házában egész haláláig látogattam. Mit gondolsz, ez belefér a pályázatba, vagy ezt egyszerűen csak a honlapunkra tegyem?
Hát, ha gondolod, a fórumban bőségesen írhatsz róla.
Na, az nagy élmény, amikor én beleteszem a lábam a fórumba, ismerve az ilyen technikai készségemet, de azért megpróbálkozom majd vele.
Izgatottan várjuk, hogy miket mesélt, meg neked milyen emlékeid vannak róla.
Hát nem csak ő róla, az az igazság, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt az alexandriai túrámmal kapcsolatban, az alatt a 4 év alatt, amit én odakint töltöttem, nagyon érdekes emberekkel találkoztam, például a ferences rendi Tádi atyával, a Notre Dame-i asszonyunk szeretetházból egy Fehér Anna nevezetű hölgyel, aki ott ápolónő volt, akkor Mici nénivel, aki artistaként ment ki, és utána ilyen panziót tartott fenn, amit nagyon szerettek a Magyarországról kimenő kereskedők, mert egyrészt olcsó volt, másrészt kaphattak nagyon finom paprikás csirkét. Meg aztán voltak még néhányan, tehát ha egyszer úgy érzem magam, hogy már nincs olyan nagyon meleg, és már újra él bennem a vágy arra, hogy írjak, azt hiszem, beleteszem majd ezeket a sztorikat. Ezt egyébként terveztem, hogy majd megírom valami könyvformájában, de azt hiszem, odáig már nem fogok eljutni.
Akkor rajta, és persze minden kedves hallgatónknak várjuk a hasonló jellegű írásait, a honlapnak annyi rovata van, lehet írni. Nézzük az első kérdést, említettem, hogy három van. Az egyik, az a második Thotmesszel kapcsolatos adásunkhoz kapcsolódik, amelyikben említést tettünk arról, hogy első évében egy núbiai hadjárat volt, amin ő személy szerint nem vett részt, de amiben elmondta, hogy le kell verni a núbiai törzseket, és amikor visszatértek, akkor a szélén, ahol megörökítették ezt a hadjáratot, említést tettek arról, hogy foglyot is hoztak magukkal, a nyomorult kusi fejedelemnek a fiát kíséretével együtt.
Na most erre én, mint Szudán barát, azt válaszolom, hogy legalábbis ahogy az egyiptomiak elképzelték, hogy a nubiaiakat le kell verni, hát a nubiaiak is elképzelték, hogy az egyiptomiakat le kell verni, úgyhogy nem véletlenül, hogy egy bizonyos idő után következett a fekete fáraók kora. És most bevallom neked férfiasan, hogy erről a kusita hercegről én nem hallottam. De feltehetően abban az időben az történt, ahogy későbbiekben is már a mi évezredünkben évezredünkben is, hogy a legyőzött fejedelmek gyermekei az udvarba szállították, és megpróbálták olyan szellemben nevelni, hogy utána, hát adott esetben az egyiptomi fáraó hű emberei legyenek.
Utána néztem, hogy tudunk-e valamit erről a bizonyos Kusi hercegről, de a forrásaink vagy nem jegyezték föl, vagy nem maradtak fönn, tehát konkrétan őróla nem tudunk semmit. De minden esetre, ha már felmerült ez a kérdés, akkor annak utána néztem, hogy más gyerekeket, akik Egyiptomba kerültek, velük mi történt, lehet-e konkrétan tudni személyekről a további sorsukról. Hát az az igazság, hogy nagyon kevésnek lehet a további sorsáról tudni, de annak az alapján azért egy általános képet föl lehet vázolni. Kétféleképpen alakult a további soruk. Az egyik az az volt, akik közönséges hétköznapi embereknek voltak a gyerekei, magyarul foglyok voltak, ők a dologházba, amit senátnak neveztek, oda kerültek, és ott dolgoztak az ábrázolások alapján mindig az anyjukkal együtt. Tehát az anyjuk volt az, aki nevelte őket, és érdekes módon többnyire egy tömbben tartották az egy néphez tartozó embereket, és a legkülönbözőbb helyekre helyezték el őket. Tehát ez volt az egyik, akik dolgoztak, megbélyegezték őket, hogy szolgák legyenek, rabszolgák, tehát a bak névvel illették őket, de nagyon érdekes, hogy ezeknek a szolgáknak egy része, ha és amennyiben úgy alakult, olyan házhoz kerültek, akár a ház úrnőjének a gyermeke is lehetett a házastársuk, ahogy fölcseperedtek. Tehát szolgasorban voltak, teljes mértékben ki kellett szolgálják az urukat, de ugyanakkor mégis volt némi mozgásszabadságuk, és a többi szolgával együtt kezelték őket. A másik részük az előkelőkről van itt szó. Őket viszont az előkelők ifjakkal, egyiptomi ifjakkal együtt a királyi udvarba vitték, legalábbis az új birodalom korában ez volt az általános, és ekkor együtt nevelődtek a királyi hercegekkel, amint említetted, azért, hogy az egyiptomi kultúrát kellőképpen magukba szívják, és tudunk olyan esetekről, amikor az atyuk halála után hazaküldték őket, igaz, ez elsősorban Ázsiára vonatkozott, tehát a szír-palesztin területekre érdekes módon, hogy hazaküldték őket, és akkor ott ők az egyiptomi fáraói udvarnak a vazallusaiként egyiptomi stílusban irányították a saját államuknak az életét.
Feltehetőleg itt elsősorban azokról a népekről lehetett szó, akik már eleve valamilyen kapcsolatban voltak az egyiptomiakkal.
Minden valószínűség szerint igen. Illetve hát az ázsiai hadjárat során azért nem feltétlenül olyanok voltak, akik korábban kapcsolatban álltak velük, de minden esetre áttételes módon, indirekt módon már ismerték őket valamennyire. De egyébként érdekes, hogyha a gyerekábrázolásokat megnézzük a sírokban, akkor a núbiaiak általában a hátukon hordták a gyermekeket, az egyiptomiak maguk előtt tartották, núbiaiaknál a háton volt, ilyen kosárszerű tartóban voltak, tehát úgy tűnik, hogy ezek fonott kosarak voltak, amit a hátukra helyeztek. Némelyikben nem is egy, hanem kettő-három gyerek volt, és a nagyobb gyerekeket, azokat pedig kézenfogva vezették. Mondom azt, hogy kézenfogva, de ez nem kéz, tehát nem a kezüket fogták meg, hanem itt a csuklójuknál a karjukat fogták meg a núbiai gyerekeknek, tehát úgy vezették őket. Az előázsiaiaknál szintén megfigyelhetünk hasonló jelenséget, de ott kevesebb gyerek volt az anyákkal együtt ábrázolva. Tehát ez olyan érdekes, hogy úgy tűnik, hogy az egyiptomiak szemében legalábbis a núbiaiaknál nagyobb családok voltak, mint az előázsiai népeknél, szír-palesztin népeknél.
Egyébként ezzel a hátukra szerelt gyermek, nem is tudom, hogyan nevezzem, gyermektartónál, általában kendővel kötötték a hátukra, ez a mai napig fennáll Szudánban, a falvakban, tehát lehetett látni, hogy az asszonyok, akik a földeken dolgoztak, a hátukon vitték a kicsi babát, illetve a kicsi gyermeket. Hát nézd, ott nem praktikus letenni a földre valami bokor alá, mert jön a skorpió meg a kígyó, tehát mindenféleképpen védett helyen kell tartani, és mi más tudná jobban megvédeni őket, mint az édesanyjuk maga.
Igen, és egyébként még egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, a hátukon viselték, és a pánt szalag, amivel fölerősítették magukra, az gyakran nem a vállukon volt, hanem itt a homlokon.
Így van.
Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy a homlok olyan erős volt, hogy ahhoz.
Nem, egyébként most is, bocsánat, ha nem is gyereket, de terhet még most is úgy visel, illetve úgy visznek, például gyümölcsöt visznek kosárban, vagy ahol a földet szedik össze, ott is a homlokuk, homlokpánt van. Tehát a homlokukról hajlik le, illetve megy le ide a vállukhoz, illetve a válluk alá.
Uh-huh. Igen, ez úgy látszik több ezer éves hagyomány, mert óbirodalom korától vannak olyan sírábrázolások, ahol gyerekeket ábrázolnak a foglyok között, tehát amikor egy-egy ilyen expedíciónak a ábrázolására sor került sírfestményeknél, akkor található foglyok között gyerek is, és már akkor így ábrázolták, és ugyanez figyelhető meg a későbbi időszakban is, tehát a középbirodalom meg az újbirodalom korában is. Hasonlóak az ábrázolások.
Tehát akkor erről a fiúról, erről nem tudunk sokat, illetve szinte semmit, hát azon felül, hogy elhozták.
Róla azon felül, hogy elhozták, semmit nem hozták. Feltételezhetjük, mivel előkelő személy volt, ugye a Kusi királynak a gyermeke volt, feltételezhetően őt is az udvarba vitték, és megpróbálták átnevelni.
Én tekintettel arra, hogy úgy szólt a kérdés, hogy ha jól tudom, hogy a törzset kiirtották, csak ezt az egyet tartották meg.
A kísérletével együtt.
Akkor nem is annyira a királyról volt szó, hanem valamelyik törzsfőnöknek a fiáról, mert azért ha a Kusi királyról van szó, az azért egy kicsikét más. Ott másképp kezelik, ott rögtön nevet is kapott volna. Egy nagyobb törzset kiirtottak éppen, hát úgy szokás szerint, és a törzsfőnöknek a fiát meg a kíséretét hozhatták magukkal.
Minden valószínűség szerint. Még egyetlen egy dolgot a gyerek témához kapcsolódóan, hogy voltak olyan expedíciók, amik kifejezetten azt a célt szolgálták, hogy zsákmányoljanak, és a zsákmányok között felsorolva fordulnak elő emberek is, akiket rabszolgaként hoztak, és közöttük gyerekek is. Tehát volt, ahogy később a janicsárokat a török időszakban Magyarországról elvitték, úgy tűnik ez meg volt korábban is. Tehát a rabszolga kereskedelem ilyen módon létezett az akkori Egyiptomban is.
Nem csak akkor létezett, hanem létezett a sokkal később is, hiszen van a híres Darbel Arbaína 40 napos út, amikor a dél-szudáni fekete gyerekeket, felnőtteket, stb. Főként a férfiakat és nőket a nyakuknál fogva összeláncolva ezen az úton vonszolták végig 40 napon keresztül a sivatagon. Úgyhogy amikor én eljutottam ide, hát nem voltam túlságosan boldog, amikor a rettentő büszkén mondták, hogy itt van a Darbel Arbaínnak a vége, hát mondtam, hogy én nem lennék erre annyira büszke. És aztán innen kerültek tovább a különféle rabszolgavásárokon a rabszolgák Amerikába is. Tehát az angolok is vitték magukkal, a franciák is vitték magukkal, meg mindenki, aki... Na ezért van az, hogy Dél-Szudánban például a mai napig az egyiptomiak nem annyira kedveltek. Ugyanis ők jelentik azt, hogy teljesen mindegy, hogy az illető szír volt, vagy markoman, vagy akármicsoda, de az ő számukra a Maszri azt jelentette, hogy ezek voltak, akik a rabszolgákat összeszedték. Na most, bocsánat, itt nem csak a rabszolgakereskedők hibája volt, vagy bűne volt ez, bár az ő bűnük is, hanem a akkori törzsfőnökök, királyok, hát fel tudnék sorolni egy sereg dél-szudáni törzset, ahol a gyöngyökért adták ezeket az embereket, illatszerekért adták el az emberek tömegét, tehát a törzsfőnökök, az ottani kis királyok, úgyhogy azok legalább olyan pocsékul bántak a népükkel, mint amilyen pocsékul a rabszolgakereskedők.
Hát akkor ezt a rabszolga témát egyelőre befejezzük. Térjünk át a következő témára? Mert hogy a következő két kérdés, az egyik az a hajózáshoz kapcsolódott. Említettük a Szét és Horusz történetében, hogy nagyon nagy hajót, 138 röfnyi hajót készített Szét magának.
A Noé barkája.
És ennek kapcsán kérdezték, hogy de milyenek voltak, mekkorák voltak az ókori egyiptomi hajók. Tehát ez volt egy másik kérdésünk. A harmadik kérdés, akkor most már elmondom, hogy akkor ezek közül majd válasszunk, hogy melyik legyen a következő. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy hát, hogyha Amonnak a lúd szent állata volt, hogy ették az egyiptomiak?
Nem tudom, erről nekem mindig a mátomnapi libapecsenye jut az eszembe. No, Akkor az az érzésem, hogy hallgassunk most egy kis zenét, és utána folytatjuk a hajózással. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgathatják még mindig. Az előbbiekben szó volt egy bizonyos Kusita királyfiról, aki feltetőleg törzsfőnök fia volt csak, akit Thotmesz hozatott a Kus elleni hódítóháborúból, vagy Núbia elleni hódítóháborúból, és ezzel kapcsolatban beszéltünk arról, hogy egy-egy ilyen hódító háború alkalmából milyen formában, illetve milyen embereket, vagy kiket hoztak magukkal, főként anyákat az ő gyermekeikkel, akiket általában rabszolgaként tartottak, illetve rabszolgának adtak el, vagy pedig előfordult az is, hogy udvarházakba kerültek, ahol az asszony esetleg vagy a fiának, vagy a férjének adta második feleségnek, ezek voltak a szerencsésebbek, és akkor utána folytattunk egy rövid eszmecserét a rabszolgasságról, mint olyanról, majd aztán hirtelen abba hagytuk, félbeszakítottuk, mert hát ez meglehetősen szomorú história. Most itt a második résznél Hédi egy másik kérdésre adná meg a választ, ami a hajózással kapcsolatos.
Tehát a hajók méretéről volt szó, az a bizonyos hajó Horus és Szét történetében kiszámoltuk, hogy körülbelül 71 méter hosszú volt. Ez mai mércével mérve is nagy méretű hajó. Amennyire utána tudtam nézni a hajók hosszának, 120 méternél hosszabb hajó az a világ legnagyobb hajói között, mármint fából készült hajói között nem szerepel, tehát most a egészen modern hajóktól eltekintve csak a fából készült hajókat néztem. Az ókorban a legnagyobb hajó az 105 méter hosszú volt, római hajó volt, és egyébként úgy általában még a 19. században is a legnagyobb fahajóknak a mérete 60 métertől kezdődően 100-110 körülig terjedt. Tehát ez a hajóméret, amiről az ókori egyiptomi történetben szó van, nem csak az ottani, hanem a mai viszonylatban is, az európai viszonylatban is kifejezetten a nagyméretű hajók közé tartozott. De ha már a hajókról beszélünk, akkor egy kicsit a többi egyiptomi hajóról is ejtsünk néhány szót. Tudjuk azt, hogy az őskori Nagada kultúra beli edényeket díszítették. Körülbelül 1000 évig, tehát a 4. és a 3. ezred között volt felső Egyiptomra jellemző a Nagada kultúra, és ez alatt az idő alatt többször található figurális díszítés az edényeken, és ezen díszítések között egyik jellemző motívum a hajónak a motívuma, és a rajzok alapján megállapítható, hogy ezek a hajók feltételezhetően olyan hajók voltak, amiket fatörzsből vájtak ki, tehát egyetlen egy fatörzset kivágtak, és azt belülről kivájták, és így tudtak benne ilyen bödön hajó formában közlekedni. Ha valaki egyébként ilyen hajót szeretne látni, egy kifejezetten nagyméretű, több méter hosszú hajót a Balatonnál, a Balatoni Múzeumban, Keszthelyben lehet látni magyar hajó, de mégis ennek alapján könnyebben el lehet képzelni, hogy hogyan is nézett ki egy ilyen bödön hajó.
Azért ajánlom, hogyha valaki az eredetivel akar találkozni, az menjen el Dél-Szudánban, és ott mondjuk a Móró törzs hajóin utazva mocsári harcsát is foghat.
Szóval meg is tapasztalhatja, milyen egy ilyen hajóban utazni. Emellett az őskori rajzok alapján még egyfajta hajó volt, amit inkább tutajnak neveznénk, nádszárak összekötözve egymás mellé rakva, és egy ilyen vízszintes lapot adott ez, amire rá lehetett telepedni, és amin lehetett utazni. Tehát ilyeneket is lehet látni a rajzokon. Kormánylapáttal, evezővel, felszerelve lehetett hajtani őket.
Nem lehet, hogy innen eredt az ötlete a Robinson Crusoe írójának?
Nem tudom. Az biztos, hogy ilyen ábrázolás is van, és ezen kabint is ábrázoltak, tehát ezzel hosszabb útra is lehetett menni, mert hogy védelmet nyújtott, tehát kabinos hajó volt.
De ez csak folyami hajó volt, ugye?
Kizárólag igen, tehát a Níluson használták, hát a Negada kultúrában, Felső Egyiptomban éltek, és a Níluson meg a csatornáin hajóztak.
Most a Nagada kultúra azért az egyiptomi történelemnek nagyon az elején van.
Hát pontosan azért, tehát ez a kezdet. Az első hajók, egyébként a legelső hajókat 4500-4000 körüli időre teszik, és feltételezések szerint Egyiptomban, legalábbis az ismert kultúrák között ott volt legelőször hajó építés. Na tehát egyébként az egyiptomi hajó építésnek érdekes emlékei találhatók meg, illetőleg kerültek elő Abidoszban az első dinasztia korából, 15 hajót is találtak, olyan hajót, amit feltételezhetően valóban használtak is az egyiptomiak, és Szakkarában meg Abuszírben is kerültek elő ilyen hajók. Az abidoszi hajóknál át kéne gyorsan számolni, hogy 50-60 láb hosszú azt adták meg, mint méretet, és körülbelül dupla ekkorákat is találtak Szakkarában, már valamivel későbbi időből, tehát az óbirodalom idejéből. De a legnagyobb hajó, ami éppen megmaradt az ókori Egyiptomból, az Gízában van, a Gízai piramis mellett, és nagyon érdekes történet kapcsolódik a megtalálásához. 1954-ben találták meg, és a megtalálója tulajdonképpen véletlenül akadt rá, egy lukat fedezett föl, és ebbe a lukba, ahogy bele néztek, Kamal el-Mallahnak nevezik, akkor jó mélyen köveket, nagy méretű, több tonnás, szépen, gondosan, malterrel egymáshoz ragasztott kőfelületet találtak, és hát ez természetszerűleg fölkeltette a kíváncsiságot, hogy ugyan mi lehet itt elfalazva. Kibontották a köveket, és akkor találták 1224 darab hajó alkatrészt, amiknek némelyikén piros, ókori egyiptomi tintával jelek voltak fölírva. Tehát egyértelmű volt, hogy itt szétszedtek darabokra egy hajót, és azt ott eltemették egy nagyméretű üregben, ami egyébként 43,6x5,9 méter nagyságú volt. Tehát ekkora alapterületre helyezték el azokat a farönköket, csapokat, köteleket és egyéb tartozékokat, amik egy hajónak a darabjai voltak.
Mellesleg nagyon tudom ajánlani annak, aki oda ott jár Gízában, és a piramis mellett találkozik ezzel a hajóval, hogy a nagy forróság elől esetleg bemegy a hajó gyomrába, és ott egy kis enyhületet kap. De szerintem ez az egyike lehetett azoknak a hajóknak, amelyekkel a köveket szállították a piramisokhoz.
Nem tudjuk, hogy konkrétan mire használták. Egyébként 1982 óta van kiállítva, mert hogy sikerült rekonstruálni. Az egyes darabok, voltak olyan darabok, amiken kopásnyomokat találtak, amiből arra lehet következtetni, hogy ezt valóban használták, ezt a hajót. De nem egyértelműek ezek a nyomok, tehát ennek alapján nem lehet megmondani, hogy mire használták.
Azt hittem, hogy pótalkatrész raktár volt.
Nem, semmiképpen sem. Sőt, azt sem tudjuk, hogy milyen célból temették itt el. Van egy másik üreg is, ami hasonló méretű, tehát feltehetőleg ott egy másik ilyen hajó nyugszik abban az üregben, azt nem bontották ki, mert ennek is 14 évig tartott a rekonstrukciója, tehát nagyon hosszú, fáradtságos munka volt összeállítani, rájönni az ókori egyiptomi jelzéseknek az értelmére, illetőleg halfa fűvel, mert azzal volt összekötözve, a kötelek abból voltak, azzal úgy összekötözni, meg a csapokat úgy egymásba rakni, meg a pöcköket, ahogy azt annak idején mindenféle fémnek a felhasználása nélkül elkészítették, de megvan, úgyhogy meg lehet tekinteni. A látogatók közül bárki, aki oda megy, megnézheti. No, tehát ezzel a hajóval kapcsolatban általában nagyon sokszor azt mondják, hogy ez Cheopsnak a túlvilági utazására készült, hogy Rével együtt itt ezen utazzon. No, ez az egyik lehetőség, tehát elképzelhető, hogy ezért került ide. Egy másik lehetőség, hogy az abidoszi hajó útját ezen tegye meg, ugye minden halott Oziris istenhez elutazott, elhajózott egy hajón. Tehát elképzelhető, hogy ez ezt a célt szolgálta. Egy harmadik lehetőség az az, amit te is említettél, hogy ezzel szállították ide esetleg a köveket, ki tudja. Sajnos tekintve, hogy semmiféle írás itt nem található, ami a funkcióról bármit is elárulna, csak tapogatózunk, és mivel a többi piramisnál nem helyeztek el ilyen hajókat, vagy legalábbis egyenőre még nem tudunk róluk, ennek következtében kérdéses a jelentése.
Számomra a Cheops piramis tűnt leginkább piramisnak, miután oda be lehetett szépen mászni. Először fölmásztunk, utána lemásztunk, utána találtunk egy termet, ahol valahonnan szűrődött be a fény, közepén egy asztalt, és utána az égvilágon semmit. És akkor azt mondták, hogy most benn vagyunk egy piramisnak az ő belsejében.
Mindegyik piramisba be lehet menni, ha nyitva van, és mindegyik egy kicsit más. Az 5. dinasztia utolsó fáraója Unisz volt az, akinek az idejétől belülről díszítették a piramisokat, tehát a piramis szövegek megjelentek. Korábban szövegeket nem írtak föl, díszítés az szintén nagyon ritkán fordul elő. És Cheops piramisa a szerkezetében is, tehát a belső alagutak, üregeknek a kialakításában is erősen eltér a többi piramistól.
Igen, valami mágikus jelleget tulajdonítanak nekik, itt főleg ezotérikusan, a szögeiről, a formájáról, pontosan nem tudom, tudom ezt, mert az ezotéria az a kisunokógomnak a szakmája. Én inkább a realitásokat nézem. Tehát akkor ott tartottunk, hogy van egy csodálatos hajót, amit a Gízában látogatók, kedves látogatók megláthatnak, illetve meglátogathatnak, megtapogathatnak, sétálhatnak benne. Viszont a Níluson az ősidők óta vannak felukkák, és vannak, hogy mondod te?
Dahabia.
Te dahabiák, mert én Szudánban dallabáknak hívtuk, tehát egy kicsikét más a különbség, dahabiák vannak. Nem szólva azokról a kis gőzkerekű angol gőzösökről, amik a későbbi korokban ott rohangáztak fels alá. Ez a felukka, vitorlás forma, ez az ókorban már ismert volt?
Az ókori egyiptomiak többféle hajót készítettek. A tutajon kívül voltak ugye csónakok. Csónakok között voltak olyanok, amikkel egyszerűen csak evezni lehetett, és a mocsári vadászat jelenetét, amit a múltkor Nebamonnal kapcsolatban beszéltünk, az is ilyen evezős csónak volt. Voltak aztán olyan csónakok, amiken vitorla is volt. Ez is már a Nagada korszakban megjelent, négyszögletes vitorlaforma, és ezeknél hosszabb távra is alkalmasak voltak, ugye a Nílus délről észak felé folyik. A folyás irányban maga a víz sodra viszi a hajót, evezéssel lehet ezen gyorsítani, de anélkül is halad. Viszont vissza is kell jutni, de nagyon nagy szerencséjük van az egyiptomiaknak, mert amikor északról délfelé akarnak hajózni, akkor viszont a szelet be lehet fogni, föl lehet használni, mert az egy gyakori szélirány az északról délre. Tehát ezért is volt két külön szó a hajózásra, attól függően, hogy melyik irányba, folyás irányába hajóztak, vagy azzal ellentétesen, mert más technikával hajtották a hajót, tehát a székhely felé Tébából, hogyha utaztak, akkor ugye északnak utaztak, a víz sodra vitte, amit az evezéssel segítettek. Ha viszont visszatértek Tébába, mondjuk Memphisből, akkor meg vitorlát bontottak, és úgy hajóztak.
Igen ám, de most jön az a bizonyos kérdés, hogy tessék mondani, és mit csináltak olyankor, amikor katarakthoz értek?
Hát amikor az első kataraktához értek, az egy nagyon fontos történelmi esemény volt. Tudnélik, Egyiptom határa az óbirodalom korában az első kataraktáig terjedt, és tulajdonképpen nem is akartak délebre hódítani, mert az sivatagon keresztül nehezen kézben tartható terület volt, inkább a kereskedelem az volt, amit fönntartottak. Középbirodalom korában, amikor ugye Egyiptomnak a hatalmát kiterjesztették az első kataraktán túlra, majdnem a második kataraktáig, akkor valamilyen módon meg kellett oldani az adók szállításának és az erődök fenntartásához szükséges élelmiszer és egyéb szállítmányoknak az egyszerű odajutását, és ekkor csatornát építettek az első katarakta körül, tehát megkerülték azt a területet, ami hajózhatatlan volt. Ezt a csatornát, mivel a szintkülönbség elég nagy, úgy tudták megoldani, hogy a hajó a vízen volt, de kívülről a parton vontatták a hajót.
Ilyen orosz burlak módra, az a helyuhnyem.
Helyuhnyem? Na, tehát ezt a középbirodalomban megcsinálták. A második átmeneti korban külön vált, ugye Núbia önállósította magát, nem tartották rendben ezt a csatornát, és az új birodalom korában újból meg kellett csinálni, tulajdonképpen ki kellett tisztítani, tehát használhatóvá tenni. Akkor visszatérve a hajókhoz, tehát voltak a tutajokon, evezős csónakokon, vitorlás hajókon kívül nagyméretű teherhajók is, amiken komoly súlyokat szállítottak. Beszéltünk az obeliszkekről, amikhez külön hajó típust alakítottak ki, mert hiszen olyan nagy súlyt kellett szállítani, sőt, egyes elképzelések szerint önmagában a fából készült hajóknak a létrejötte is az építkezésekhez kapcsolódik, hogy a kőbányákból a nagy súlyt képező köveket el kellett juttatni az építkezés helyére. A korai hajók ugyanis csónakok, nádból készültek, és egy nád hajóra, csónakra nem lehetett a követ rárakni, mert nem bírta el. Tehát ki kellett találni azt a hajótípust, amelyik képes a kövek szállítására, és ekkor jött az, hogy Egyiptom fában szegény ország, ami fafajta bőségesen megtalálható, hát ezt a bőségest ez is azért némi túlzással mondható, az a szikomor és az akácia. És az akáciát használták, mert annak keményebb a fája, és hogy ezt használni tudják, a gízai hajónál is alkalmazott módszerrel, mint ahogy a téglát rakták a mesterek egymásra, csúsztatva kicsit fedésben, úgy helyezték el ezeket a fa palánkokat is, úgy építették össze a hajót. Tehát teljesen más jelleggel, más módszerrel dolgoztak, mint az európai vagy akár az ázsiai hajóépítők.
És szögeket nem használtak.
Szögeket nem használtak, illetve a későbbiek során már rész meg bronz csapokat is használtak, szög funkcióban tulajdonképpen, de hát nem az óbirodalom korában.
Viszont... De gondolom, ezek az inkább díszesebb hajóknál használták ezeket a fémcsapokat.
Nem feltétlenül, a középirodalom korában Vádigávázis egy nagyon nevezetes hely. Néhány évvel ezelőtt, 2006-ban egy bosztoni-nápolyi közös expedíció fedezett föl ott barlangokat, két barlangot, 6 üreggel, és ezekben az üregekben nagyon érdekes dolgokat találtak. Ez ugye a Vörös-tenger partján van, Szafágától néhány kilométerre, 20-valahány kilométerre, és nagyon vastag, nagyméretű köteleket, 20-30 méter hosszúakat így föltekerve, különböző fa alkatrészeket, rézszögeket, csapokat is találtak, és dobozokat is, puntkincsei volt az egyikre például ráírva. Tehát szemmel láthatóan ez egy fontos hajózás szempontjából fontos hely volt, ahová elrakták a hajóknak a darabjait az egyiptomiak. És ugyanitt találtak egy sztélét, ami középbirodalom idejéből származott. Tehát ezt a kikötőt használták a középbirodalom korában, aztán utána megint újra használták feltetőleg Hatshepszut korának a hajósai a vöröstengeri hajózásra, a punti útra. Na most pont a középbirodalom korából ismerünk egy olyan föliratot, amikor Henut bízták meg azzal, hogy menjen el Puntba, és azzal kezdte harmadik Mentuhotep, tehát a 11. dinasztia korában, azzal kezdte a punti hajózást, hogy a sivatagon keresztül 3000 embert 8 nap alatt végig vitt Tébától a Vörös-tengerig, és ez a 3000 fő a hajó alkatrészeit vitte, a hajót vitte darabokban át a sivatagon.
Gyalog,
igen. Elképzelhető, hogy szamarak is voltak, de hát gyalogosan, tehát az az ütem, amiben haladtak, az a járás üteme volt, és ez a 3000 fő ez vitte, és ott a tengerparton összeszerelte a hajókat, hogy aztán hajózzanak velük. Hát ez egy nagyon kemény dolog lehetett. Hatshepszut korában már nem a sivatagon keresztül, hanem Vörös-tengeren fölhajóztak mai Suez vidékéig, és ott egy csatornán keresztül jöttek át a Nílusba. Tehát megoldották azt, hogy Punt királynőjét hajón tudták Tébába elszállítani, és vele együtt azt a hatalmas rakományt, amit Hatshepszut a Dérel-Bahri templomnak a punti csarnokában megörökített.
És bocsáss meg egy pillanat, erről nekem az jut eszembe, hogy a televízióban mutattak még annó egyszer egy filmet, amikor Thor Heyerdahl megépítette azt a, ha jól emlékszem, nádból készült hajót, amivel a Kon-Tikit, és ahogy ott a fickók húzták végig a homokon ezt a hajót, mindig újabb és újabb ilyen fa lapokat rakva elé, vagy farönköket rakva elé, feltehetőleg talán hasonló módon jöhetett ezért, vagy egyszerűen csak a fejükön, vállukon vitték ezeket a darabokat.
Nem tudjuk, minden esetre a Vádigávázis ebbe is egy kicsit, ennek a megértésében is egy kicsit segít, mert hogy itt nagy gerendák is voltak, és kisebb darabok is, tehát tényleg alkatrészenként, attól függően, hogy mekkora volt egy-egy darab, akkor a darabokban vitték. Úgyhogy ezt elképzelhető, hogy vállon vitték. És a Vádigávázis azért is érdekes, mert az ott talált hajódarabok már használt hajóknak a darabjai, és olyan rongálódásokat, mondhatnám korróziót fedeztek föl rajta. Tehát olyan romlásokat fedeztek föl a fákon, ami több hónapi tengeri hajózásnak köszönhető csak. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a hajók, amik itt voltak, ezek bizony nagyon komoly utakat tettek meg a tengeren, tehát sósvízen. A sósvízi hajózás Egyiptomban eddig általában azt mondtuk, hogy ezt a föníciaiak végezték az egyiptomiak számára is, de ennek alapján a földközi tengeren lehet, hogy a föníciaiak szállították az egyiptomiakat, de a vörös tengeren az egyiptomiak hajóztak maguk, és úgy tűnik, hogy nagyon komoly mélytengeri hajózási ismeretekkel rendelkeztek. Most cédrusból készültek, ebből az is következik, hogy Egyiptom ugye többször Libanon területére hadjáratot indított, amelyeken a cédrus az egy nagyon fontos áru volt, amit be kívánt szerezni, az adók között is nagyon előkelő helyet foglal el. Már az óbirodalomban Snofru korában, Snofru 40 hajót indított erre a területre, kizárólag azért, hogy cédrusfát hozzanak.
Ez egy egész komoly flotta volt akkor
már. Tehát hajóépítéshez. Úgyhogy ez mutatja azt, hogy az egyiptomiak már az óbirodalom korában nem csak a föníciaiakkal szállítottak, hanem maguk is hajóztak a földközi tengeren is. A cédrusokról tudjuk, hogy ugye templomi, mondjuk Amon-Ré templomának karnakban cédrusból készült a hajója, és a templomi hajókat, azokat cédrusfából készítették. Keops piramisa mellett is cédrushajót találtak. De a tengeri hajókat a vörös tengerre is úgy tűnik, hogy cédrusból készítették. A helyi közlekedésre, a Níluson való közlekedésre szánt hajók, akár kompok, azok viszont úgy tűnik, hogy akáciából készültek elsősorban. Tehát a folyami hajózáshoz inkább az akáciát használták, a tengeri hajózáshoz pedig a libanoni cédrus volt az elsődleges.
Ne feledkezzünk meg azért a papirusznádról, mert az sem kutya, mert a papirusznád is nagyon komoly terheket el tudott vinni magával.
Igen, de a tengeri hullámzások sokkal nagyobbak, tehát sokkal ellenállóbb hajó kellett a tengerre, és egyébként más módszerrel is készítették, kétlábú árbócot ábrázoltak például a Szahurének a feltetőleg tengerjáró hajóinál. Uh-huh. Na, viszont egy kis zenét hallgassunk, és akkor utána térjünk rá a harmadik. Egyiptomi Baráti Társaság műsorát hallgatják, a Fáraók földjén. Ezen belül pedig Venemon robotunkkal jelentkeztünk, és három kérdésükre válaszolunk. Az első kérdés az az volt, hogy II. Tutmózisz fáraó föliratában említett Kusi királyfi sorsáról mit tudunk? Hát sajnos nem tudunk semmi konkrétumot, nagy valószínűséggel azonban állíthatjuk, hogy a királyi udvarban nevelkedett, hogy onnan hazatérve, atyának az örökébe lépve, aztán az egyiptomi kormánynak megfelelő módon éljen és vezesse népét, uralkodjék. A második kérdésük az volt, hogy az a bizonyos 138 röfnyi hajó Horusz és Szét történetében, az valóban nagyon nagynak számított-e az új birodalom korában? Ezzel kapcsolatban el kell mondjuk, hogy valóban az volt, tényleg nagyon nagynak számított, még a római korban is ez egy elfogadott nagyméretű hajó méret volt. az akkoriban óriásinak, gigászinak tartott hajó Caligula idejében, feltetőleg ezt találták meg a római kikötőben néhány évvel ezelőtt, 104 méter hosszú volt. Emellett beszéltünk a hajófajtákról is, hogy hogyan hajóztak az egyiptomiak, milyen típusokat használtak a tengeren, illetőleg a nílusi hajózásnál, tengeri kikötőkről is beszéltünk, Wadi Gavazisról a Vörös-tenger partján, és meg kell még említeni Marsa Matruhot, ami viszont a földközi tengerpartján van, és ahol szintén találtak hajózásra utaló nyomokat, tehát ez bizonyítja, hogy egyiptomiak maguk is hajóztak, nem csak a föníciaiakkal szállították az egyiptomi árukat. Továbbá a cédrusnak a fontosságát is így módon a tengeri hajózásban megismertük. Most pedig akkor térjünk rá a harmadik kérdésünkre, amelyik...
Mi is a harmadik téma?
A harmadik téma a libák. Na, akkor nagyon röviden a...
Beszéljünk a libákról, mert az az érzésem, hogy kissé kiszaladtunk az időből hajózásból kifolyólag, úgyhogy mindenkinek titanikmentes hajózást kívánunk, és akkor most rátérünk azokra a bizonyos libákra, amelyek Ámonisten kedvencei voltak.
Egyiptomban nagyon sokféle liba és kacsa volt. Ezek sokszor összeolvadt, tehát nem lehet világosan elkülöníteni, hogy melyik volt, melyik ábrázolás libáé vagy kacsáé. Az biztos, hogy fogyasztották őket nagy szeretettel, nagyon nagy mennyiségben, az áldozati ételek között szinte elmaradhatatlan a libának vagy a kacsának az ábrázolása, és a hieroglif jelek között is nagyon sokszor megtalálható a liba és a kacsa különböző formája. Számos nevet is ismerünk, amik az ő megjelölésükre szolgálnak. Így például azonosítani lehet a vetési ludat, a nyári ludat, a nagy liliket, a kis liliket, a nílusi ludat.
Ezek magyar ludak.
De ezek Egyiptomban is voltak. Azonosíthatók, hogy ott is éltek ilyen ludak. Aztán a vörös ásó ludat, vagy a kék csőrű récét, aztán a nyílfarkú récét is meg lehet, a fütyülő récét, és a csörgő récét, a kanalas récét, kendermagos récét.
Ezek biztos, hogy ludak?
Ezek biztos, hogy ludak, jó. Illetőleg voltak kacsák is.
Azért mondom, mert ez a
fütyülő
réce,
meg a csörgő réce az kacsa volt, igen. Az a kettő az kacsa volt. Na most Tutankhamennek ugye a sírját viszonylag érintetlenül fedezték föl, és ott ételmaradványok is voltak. És ezek között voltak libák is. Libuskákat is szerette Tutankhamen, és az ő sírjában egész pontosan 6 féle ludat és 2 féle kacsát, kacsafajt lehetett azonosítani. A kacsáknál csak azt, hogy különbözőek voltak, de hogy konkrétan milyen kacsák, a fajtát azt nem sikerült megállapítani, úgyhogy ott nem mondok nevet. De a ludaknál igen, mégpedig ott volt örvös lúd, nagy lilik, vetési lúd, csörgő réce, kanalas réce és kendermagos réce.
Tehát a ludak azok általában domestikáltak voltak. Én a magam részéről arról gondolok, hogy a kacsák viszont elsősorban folyami kacsák, tehát vadászni való kacsák lehettek.
Nem feltétlenül. Érdekes módon a ludakat, kacsákat, hattyúkat, azok ugye egy
kalap alá vették, igen.
Közös csoportba tartoznak. Ezek közül nagyon keveset domestikáltak. Tehát 3 vagy 4 fajta van, amelyik domestikált. A többieket elfogták, és tulajdonképpen rabságban tartották addig, amíg nem fogyasztották. Tehát madarászattal a vadon élő állatokat fogták be, akkor megtömték egy kicsit, hogy jól fölhizlalják, és utána ették. Tehát tenyészteni nagyon keveset tenyésztettek, ami háziasítva volt. Tehát a domestikált.
Nevetni fogsz ezzel a töméssel kapcsolatban. Valamelyik könyvemben láttam egy osztrakont, ahol a paraszt ott guggol, előtte egy ilyen kacsaliba, mit tudom én, tehát egy valamilyen ilyen vadság, és éppen tömi.
Volt ilyen, több helyen is van, sőt, fennmaradt egy recept is, hogy mivel kell tömni a libdát, a tésztának a leírás, hogy hogy kell azt a tésztát elkészíteni. Még ilyenünk is van, csak azt most nem hoztam magammal. Viszont, hogy visszatérjünk Amonnak a lúdjára, ez a nílusi lúd volt, és a nílusi lúd az egy olyan ludacska, ami nem domestikáltak, és ami nem hagyta magát domestikálni, ezért aztán a templomokban is, amikor Amonnak a ludjait tartották, helyette másik ludfajtát tartottak, mert egyszerűen ez a lúd nem volt hajlandó megmaradni egy helyen. Nagyon rossz véleménnyel voltak róla az egyiptomiak, és Pascal Vernőnek egy fordítását fogom most felolvasni, aminek nem találtam meg az eredetiét, nem adta meg a forrást, de nagyon érdekes, és nagyon jól jelzi, hogy az egyiptomiak a nílusi ludat, a szemenludat, Amonnak a szent lúdját, úgy egyébként a hétköznapi életben hogyan ítélték meg. Olyan vagy, szól itt egy emberről van szó, olyan vagy, mint a folyó nílusi libája, akinek sok az ártalma. A nyarat a datolya rombolásával tölti, a telet a tönkölybúza rombolásával, az év többi részét azzal, hogy a földművest gyötri. Nem hagyja, hogy a magot a földbe vessék, anélkül, hogy ne szedne belőle. Nem hagyja, hogy kerepcébe csalják, sem, hogy a templomban feláldozzák. A gonosz, szúrós szemű madár, aki semmi hasznosat nem tesz.
Te nem cseréltek ezek véletlenül össze a ludat a hattyúval?
Nem, nem. A szemenlúd, ami itt szerepel, az egyértelműen az ábrázolásokon lúd.
Tiszta
celeb. No. Na, szóval, ha végig tekintünk a hieroglifákon, akkor is megfigyelhetjük, hogy nagyon gyakran szerepel a hieroglifák között a lúd, illetőleg a kacsának a rajza. Például a gebjelet kacsa formájával írták, a szájjelet pedig liba alakban. De ezen kívül máskor is szerepel, nagyon sokszor például a fészeknek a megjelölésére is a hieroglifáknál egy liba vagy kacsafészket rajzoltak meg, akkor a dzsefá a ételnek a megjelölésénél szintén a szürke kacsa képe szerepel, tehát nagyon sokszor van az, hogy a hieroglifáknál a lúd van, de egyébként determinatívumként is. Tehát determinatívumként például az usá, a kövér, zsírosnak a megjelölésénél szintén ott szerepel, ugyanez a kacsa vagy liba, vagy a zabálnak a determinatívuma, tehát meghatározó jele úgy szintén ugyanez az állat. És a másik tulajdonsága, ami miatt nagyon érdekes volt, tehát az ételen kívül, hogy kiváló szárnyas volt, nagyon szépen és hosszan tudott repülni, mind a liba, mind a kacsa. És éppen ezért az egyiptomiak önmagában a repülő állatoknak a megjelölésére is ezt használták. Tehát például, amikor meghatározó jelnek egy rovar után ott van a kacsa, akkor ez nem azt jelenti, hogy a kacsákkal, libákkal azonos csoportba sorolták, mint emlős állatok, vagy mint madarak, hanem az azt jelenti, hogy repülő égi lények azok, amiket megjelöltek. A másik repüléssel kapcsolatos, hogy nagyon hosszan tudott repülni, ezért ritusokban is szerepel. Például mind egyik ünnepén, Medinet Habuban van egy olyan jelenet, amikor a királynak a trónra lépését, illetőleg a trónon való megerősítését hírül adják a világ különböző tájai felé, a négy világtáj felé, és ezt a libával teszik, amik a négy világtáj felé szétröpülve viszik meg a hírt. Tehát ez is egy nagyon fontos jellemzője volt a libáknak, és még egy fontos jellemzőt tartottak számon az egyiptomiak, mégpedig a gágogást, hogy nagyon hangosan tudott gágogni. Például van olyan Ramesszida korú ima, amelyikben az szerepel, hogy hallják meg a hangom, mármint írja az imádkozó, mint ahogy meghallották a nagy gágogóét a sötétben. Ez jelzi, hogy a ludak bizony nagyon hangosan tudtak gágogni, és nem lehetett nem meghallani a hangjukat. Talán ennek köszönhető az is, hogy szobrot is készítettek, sőt amulett formában is megjelent a lúd. Dér-el-Medinében van például egy szobrász, akit Kennek neveztek, és legyen tartós Ámon lúdja fölirattal 9 ludacskás szobrot alkotott, vagy pontosabban áldozott föl. Egyébként a ludaknak a hangját a trombitákhoz hasonlították, tehát ugyanúgy recsegett és ugyanolyan hangos volt, mint a trombitáké, amiket a hadsereg használt, nem olyan zeneszerszámok voltak, amik különböző alkalmakkor a szórakozás célját szolgálták, hanem éppen, hogy az volt a feladatuk, hogy fölhívják a figyelmet valamire. A libákkal kapcsolatban még egy dolgot nagyon fontos megemlíteni a fölhasználásukkal kapcsolatban, mint szó volt róla, szívesen ették a libákat. ették sülten, ették főve, és ették olyan formában is, hogy nem frissen fogyasztották, hanem például a kásírjában találtak olyan edényeket, amikben sózott libák voltak. Ábrázolásokon, újbirodalmi sírokban is ábrázolták ezt. Úgy nézett ki, hogy a libát kétfelé bontották, a belsőségeit kivették, és utána megszárították, illetőleg sóba rakták, és így tárolták, tartósítva, hogy amikor szükség van, akkor tudják fogyasztani. Ez részben azért is volt, mivel hogy ugye költöző madár, és amikor nagy mennyiségben szálltak a libák az égen, akkor volt könnyű a hálóval elfogni őket. Kétféle madarászatot ismerünk, hogyha már erről szó van, a libákkal kapcsolatban, illetve hát más madarakkal kapcsolatban is. Az egyik a hálós, ezt nyilván olyankor lehetett használni, vagy olyankor volt érdemes használni, amikor nagy mennyiségben szálltak, a másik pedig, amikor a bumeránggal, tehát botokkal próbálták meg eltalálni őket, és a mocsári vadászatokon ezt szokták általában ábrázolni. Feltehetőleg szintén a kacsa, illetőleg a liba hangja miatt lehet az, hogy a hangszereken is nagyon gyakran például hárfán vagy lanton kacsa fejben végződik. Ugyanakkor van még egy érdekesség is, hogy ez elképzelhető, hogy más miatt volt. Tudnélik, a libákat hajókon is, ilyen kis csónakokon is ábrázolták, amint a nádasban csónakázott mondjuk a sírnak az ura, felesége kíséretében, és ott volt egy liba is a kis csónakon, jelezve egy kis szerelmi hangulatot, amelyiknek szintén a jelképe volt. Feltetőleg ezért lehetséges az is, hogy a kozmetikai edényeknél, egész pontosan ezeknél a nagyméretű kanalaknál, kenőcsöt tartó kanalaknál szívesen ábrázolták liba vagy kacsa formában magának a kanálnak az alakját, illetőleg a fedeléből kiemelkedett kecsesen, karcsún egy liba vagy kacsa nyaka. Nagyon érdekes, hogy ugyanakkor még a fogolynak is lehetett a helyettesítője, és Horusz győzelmi rituáléjában ilyen módon vágták le a fejét. Tehát az ellenség legyőzését jelenítette meg az, hogy levágták a libának a fejét. Talán ezzel lehet összefüggésben az is, hogy amikor a Veszkár papiruszt olvastuk, akkor arról volt szó, hogy ugye Dzsedi varázsló, nagy varázsló volt, és Keopsz fáraó, Hufu, ahogy az egyiptomiak nevezték, arra kérte, hogy mutassa be tudományát, hogy valóban, hogyha valakinek, egy embernek levágják a fejét, azt ő vissza tudja rakni, és az illető ismét élni fog. Na, Dzsedi azt mondta, hogy ezt ő emberen nem mutatja be, helyette libát hoztak, és libán mutatta be, libának levágták a fejét, és ő aztán a varázslatával összeillesztette, a liba teste és a feje egymás felé ment, összeállt egyé, és utána távozott a liba nagy gágogással. Így tehát a liba egyúttal szétet is megtestesítette, és tulajdonképpen amikor áldozatnak mutatták be, akkor szétnek a legyőzését is reprezentálhatta. Egyébként az új birodalom korából tudjuk, hogy a döglött liba látványa az álomban, az kedvező jelnek minősült, mert azt jelezte, hogy az illető megöli az ellenségét. Állatmesékben is szerepelt, sajnos ezek az állatmesék ezek nem maradtak fönn, de képekben azért lehet látni, hogy van olyan kép, ahol három libát egy macska vezet, tehát mint egy pásztor, ő hajtotta őket. És akkor még egy dolgot, mielőtt tovább mennénk, és a Szent Ludról beszélnénk, hogy a ludak fogyasztása is bizonyos alkalmakkor tilos volt, pontosan azért, mert szent állatok voltak. Rének is volt például ludja. Szóval a szemenludról ez volt. Egyébként nagyon-nagyon röviden a szemenludról még annyit, hogy ezt a nagy gágogónak is nevezték, és ilyen módon a teremtéssel is kapcsolatba hozták. Hermopolisban volt az a mítosz, mely szerint a nagy gágogó tojásából keletkezett réisten maga is. És volt egy olyan variáció is, mely szerint tulajdonképpen ez a nagy gágogó, ez hozta létre azt a tojást, amiből a világ keletkezett. A héját Hermopolisban őrizték, még a késői korban is, és úgy tartották, hogy Ré napisten, és ő belőle jött létre, máskor pedig a nyolcasság, a Hermopoliszi nyolc ősisten is ebből a tojásból jött létre, ami a nagy gágogónak volt a tojása.
Tehát mindnyájan a nagy gágogó tojásából származunk. A következő alkalommal még visszatérhetünk erre a nagy gágogóra, mert ez engem nagyon érdekel tulajdonképpen. El kellene búcsúzni a kedves hallgatótól.
Igen, ellopták az időt. No, viszont az elloptákkal kapcsolatban, a lopással kapcsolatban van egy hasonlat, ami a libákhoz is kapcsolódik, úgyhogy ezzel zárnám, és utána búcsúzom. Amikor eltűnt valami, szárnyakat kapott, mint a lúd, elröpült az égbe, mondták.
A legközelebb én is ezt fogom mondani, hogyha valamit elloptak tőlünk. Kedves hallgatóink, igazán nagyon örülünk, hogy velünk voltak, hogy meghallgattak bennünket, és ezután szeretnénk elbúcsúzni, kellemes időt, kellemes hétvégét kívánni. Én a magam részéről azt mondom, hogy a viszonthallásra.
A viszonthallás.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.